Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ezt az epizódot a Szerkó a Szatyorban kerekasztal beszélgetésen vettük fel.
Sziasztok! Szerintem lassan kezdünk is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek most erre a kerekasztal beszélgetésre. Ugye a téma fenntartható divat, tágabb értelemben lesz. És hát akkor egy kis bemutatkozó körrel kezdünk. Itt legbal oldalról, Kornanitával. Design manager, televíziós kreatív producer, a szakdolgozatát felelősségvállalás a divatban címmel írta. A Ruhasztori blogról és vlogról ismerhetitek, ahol dizájnerekkel, illetve magyar hírességekkel beszél fenntarthatóságról és a ruhákról, de emellett nagyon sok hasonló témáról is szokott beszélni, mint például a hulladékmentesség, vagy hogy hogyan hagyjuk el a PET-palackunkat egy olyan nagyon csinos kis üvegért.
És itt van még Fancsikai Eszter is, akit Vegamama néven ismerhettek talán többen, amiről szokott beszélni az Instagram felületeken főleg, az vegánság, hulladékmentes életmód, tudatos öltözködés gyerekeknek és felnőtteknek.
És akkor végül, de nem utolsó sorban, akiknek köszönhetően most mindannyian itt vagyunk, a Szerkó alapítói, Balogh Fanni, és Ragályi Lili, 2019 tavaszán kezdték a Szerkót, tehát pont most volt pár nappal ezelőtt 3 éves, és boldog szülinapot amúgy. Uh-huh. És a fast fashion ellen harcolnak. És amúgy én pedig Rutai Lili vagyok.
Én pedig Solti Hanna. Most már tudjátok, hogy melyik hang kihez tartozik. És akkor el is kezdeném azzal, hogy arról ugye nagyon sokat beszélünk, hogy a használt ruhaipar az sokkal fenntarthatóbb, de szerintem arról kevesebb szó esik, hogy miért van ez így. Úgyhogy ez lenne akkor felétek az első kérdésem.
Köszi szépen. Nagyon szépen köszi, hogy ilyen sokan eljöttetek, és akkor válaszolok is erre a kérdésre, mert azt hiszem, hogy ez alapvetően az én téma felvetésem volt. Mi ugye vintage használt ruhával foglalkozunk, és mióta így belevágtunk így abba, hogy a fenntartható divatot népszerűsítsük, és figyelem az ezzel kapcsolatos újságmegjelenéseket, sajtó dolgokat, cikkeket, akár könyveket, amiket megjelennek, hogyha fenntartható divatról beszélünk, akkor még mindig nagyon sokszor az új, de fenntartható termékekről van szó. Tehát, hogy nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy milyen olyan dizájnerek vannak, akik már etikusabb gyártást, vagy olyan anyagokat használnak. És nekem egy kicsit szívfájdalmam, hogy a használt ruháról, mint amúgy a szerintem egyik legfenntarthatóbb dologról, viszonylag kevés szó esik a fenntartható divat témakörében. És pedig közben, hogyha megnézzük, én ezt valahol hallottam, nem biztos, hogy tűpontosan matematikailag így van, de hogy jelenleg annyi ruha van legyártva az egész világon, hogyha a következő 10 évben minden gyártás leállna, tehát egyáltalán nem gyártanának új ruhát, hanem a már legyártott ruhák lennének úgy visszaforgatva a rendszerbe, hogy azok megfelelően vannak válogatva, tisztítva és visszajuttatva a körforgásba, gyakorlatilag akkor is mindenkinek, aki éppen kinőtte, elkoptatta vagy megunta, annak jutna a szekrényébe új, nekivaló ruha. És szerintem ez nagyon elgondolkodtató, még akkor is, hogyha ez nem 10 évre igaz, vagy 5-re, vagy akárcsak, hogyha 3-ra, de hogy szerintem ebben nagyon benne van az, hogy gyakorlatilag, hogyha nem gyártunk több ruhát most még nagyon sokáig, akkor is fenntartható módon még tudjuk fenntartani a frissített öltözködést, és én ezért gondolom, hogy a használt ruha a legfenntarthatóbb, hiszen az már kész van, valahol ott van, csak vissza kell tenni valahogy a körforgásba.
Ugye a használt ruha nyilván az egy nagyon fenntartható dolog, a körforgás önmagában, a körkörös gazdaság ugye az a legfenntarthatóbb. Ami szerintem még fontos, ugye azt mondod, hogy az új ruha és a használt ruha, új ruhát is lehet készíteni használt ruhából. Tehát nekem ez most a nagy kedvencem, és a nagy kedvenceim azok a fiatal magyar tervezők, akik most kerülnek ki, vagy most kerültek ki az egyetemről, és használt ruhát használnak fel teljesen új ruhák elkészítéséhez. Szóval én egyébként abszolút ebben is látom a jövőt, hogyha fenntartható divatról beszélünk, hogy mert hát nyilván a textil legyártása az alapanyag, ugye ott kezdődik minden, a gyapott földön kezdődik el kb. Minden, és hogyha ha nem termesztünk gyapotot, nem használunk kemikáliákat, hanem egyszerűen felhasználjuk azt, amink már van, és abból készítünk újat, akkor az szuper.
Szerintem ehhez kapcsolódóan érdekes is akkor arra áttérni, hogy a használt ruha sem feltétlenül fenntartható, hogyha felvásárolod az egész humanát, és utána kidobod az összeset, az nem biztos, hogy sokkal jobb, mint hogyha csak egy olyan tervezői darabot megvennél, ami tényleg a szívedhez nőtt. Nekem az a kérdésem, hogy ti egyrészt hogyan választjátok ki azokat a ruhákat, amiket megvásároltok, vagy amit utána tovább visztek a Szerkóba, és hogy hol húztok meg magatoknak egy olyan határt, hogy mi az, amit tényleg szeretnék, és mi az, amit csak miért ne vegyem meg, mert hát végül is pár ezer forint.
Nekem, ami nagyon nagy segítség volt most az utóbbi időben, amikor rájöttem arra, hogy gyűlölöm az egész ruhatáramat, az nem volt segítség, az ott az alja, és akkor jó, akkor ez most így kuka, de hogy akkor mi lesz, és hogy lesz ez? Mi garantálja azt, hogy amit most veszek, az meg majd tetszeni fog 5 év múlva, és nekem, ami nagyon nagy változást hozott az életembe, az a színtanácsadás, ami tényleg gyakorlatilag olyan, ilyen semmilyen ruhákat is, tehát egy sima ing, vagy egy ilyen ing póló akár, ami így közel nincs egyébként a stílusomhoz, de ha a színem, akkor egyszerűen jól néz ki, és közben rájövök, hogy egyébként csomószor nincs kedvem kitalálni magamat, ez az Instámból biztos nem jön ki, ahol mindig gyönyörű vagyok és makulátlan, de hogy igen, néha jól esik azt a nagyon sima, nem tudom, galléros pólót fölvenni, viszont ha az a színem, és a szín alatt nem azt értem, hogy most sárga vagy piros vagy izé, hanem ugye az árnyalatokat meg ezerfét, tehát tényleg ez egy tudomány tulajdonképpen. Nyilván nehéz jó szakember találni, stb., de hogy nekem, ami az alapja például ennek, hogy ne az legyen, hogy akár second hand boltban is mindent összevásárolok, és mégse kell, az, hogy tényleg tudom, hogy ez valamikor biztos, hogy jó lesz. Nyilván így is van benne hibafaktor, de sokkal kevesebb, mint amikor össze-vissza vásárolgattam.
Ehhez kapcsolódik, amit szeretnék mondani, hogy szerintem ez már sokkal inkább egy ilyen tudatosság kérdése, szóval itt már inkább ez egy ilyen önismereti út is, ahol te eldöntöd, hogy most szeretnél tudatosabban öltözködni, és gyakorlatilag önkontrollt gyakorolsz ezekben a helyzetekben, és akár így, hogy megtudod a színtípusodat, vagy akár úgy, hogy átnézed az egész ruhatáradat, és akkor eldöntöd, hogy tényleg mi az, ami nem hordasz, miért nem hordasz, azt kiszelektáld, és utána egy sokkal tudatosabb folyamat lesz a vásárlás, és nem egy ilyen impulzív, jutalmazó folyamat, mert azért azt valljuk be, hogy nagyon sok esetben én is régen emlékszem, amikor az egyetemen tettem egy jó vizsgát, akkor utána az első dolgom az volt, hogy bementem a H&M-be, és vettem magamnak ajándékba valamit, szóval, hogy szerintem ez egy ilyen önkontroll.
Wow, akkor ezzel most azt szeretnéd mondani, hogy a fenntarthatóság, mint életstílus összefügg más dolgokkal is, és a tudatos öltözködés nem csak önmagában van?
Csak még ahhoz szeretnék egyrészt csatlakozni, amit az Eszter mondott, hogy én közben beépített, tehát hogy mi elkezdtük a Szerkót csinálni a Lilivel, úgyhogy teljesen más hátterünk volt, és aztán én most elvégeztem egy szín és stílus tanácsadó tanfolyamot az elmúlt 6 hónapban, pont ezt egy kicsit a vevőinknek is segíteni majd ezáltal, meg hogy tényleg a tudatosságot ebből az irányból is bevezetni, tehát hogy ez tényleg nagyon jó, hogyha az ember úgy vásárol tudatosan, hogy azt, ami hozzáillik, és akkor ami itt talán a kérdés volt, hogy mi pedig a Szerkóban, ez nyilván egy egyedi dolog, de hogy mi azáltal, hogy vintage dolgokkal foglalkozunk, ott van egy olyan minőségi beszerzési szempont, hogy mi például nem fogadunk be, vagy nem árulunk, vagy nem szerzünk be az elmúlt 15 évben tömeggyártott és fast fashion cuccokat. Tehát, hogy mi például azt a, nyilván ez egy egyedi dolog, de hogy mi csak korábbi jobb anyagból készült, többnyire európai manufaktúrákban, vagy még Amerikában gyártott ruhákat árulunk, és azoknak azért valószínűleg a minősége is egy fokkal a fenntarthatóság szempontjából tovább lesz hordható, amit a 80-as évek végén Németországban vagy Amerikában gyártottak, mint amit tavaly vagy tavaly előtt Bangladesben.
Csak még egy gondolat, hogy szerintem sok esetben azért is nehéz mondjuk turkálni, vagy használt ruhát venni, mert ömlesztve vannak a dolgok, és nagyon átláthatatlan, és azt szerintem nekem sem volt régen türelmem, meg affinitásom ahhoz, hogy átválogassak, mert tényleg időt kell szánni. És mi erre nagyon próbálunk ügyelni a Szerkon belül, hogy viszonylag nagy árukészletünk van, de azért mi ketten eléggé átlátjuk, és ezért amikor valaki eljön hozzánk, akkor próbáljuk legalább mondjuk szín szerint berendezni a dolgokat, hogy egy sokkal átláthatóbb. Na, azt érezze valaki, hogy meglátja, és azonnal kifordul, mert hogy ez túl sok, és nincsen kirakva egyesével, mint a, nem tudom, mondjuk az Arába vagy a Mangóba, és így is próbáljuk segíteni ezt a tudatosságot.
Ezzel tökre egyetértek, viszont szerintem van ennek egy másik oldala is, legalábbis én magamon abszolút azt tapasztaltam, hogy sokkal jobban elengedtem a méretezést. Tehát nincs az, hogy akkor jó, S-es, ha nagyon jó napom van, M-esig elmegyek, de tehát, hogyha már L-es kell, akkor inkább nem kell. És egyébként még korábban, amikor ezt még a fast fashion vásárlós koromban engedtem el egyszer csak így, és tartottam egy ilyen nagy leértékelős, nagy bevásárlást, ismerjük mindannyian, és hazamentem, és így rájöttem, hogy a két XS-estől XL-esig vásároltam mindenféle ruhát, és az egy ilyen nagyon nagy elengedés volt nekem, és a használt ruhavásárláskor ezt meg depláne kamatoztatom, hogy van olyan, aminek a méretezését se tudom, mert mondjuk ha vintage, akkor így nekem így nincs meg fejbe, hogy akkor ami, nem tudom, 56-os az most akkor 15 XL-es, vagy, de hogy nem érdekel, és hogy ez egy kicsit szabadságot is ad, amellett, hogy nyilván nehéz az, hogy akkor átlapozni egy csomó olyat, ami nem való, de hogy nekem ilyen testkép szempontból ez nagyon sokat segít.
Igen, pont arra akartam ráterelni a beszélgetést, de megcsináltátok helyettem, és köszi, hogy azért azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy a textilipar ...nak a problémái azok túlmutatnak a környezetvédelmi szempontokon. Ez egy nagyon komoly emberi faktor van benne, például tehát egyszerűen az, hogy az, ami nekünk nagyon olcsó, azért valaki árat fizet, leginkább a munkaerő terén. És hát nagyon nagy százalékban a ruhaiparnak a kizsákmányolása az a nőket és a lányokat érinti, hiszen ők nagyobb arányban dolgoznak a ruhagyárakban. Szerintetek feministaként, már ha annak valljátok magatokat, miért fontos second hand vagy vintage vásárolni? Illetve, hogyha valamit kihagytam esetleg, akkor milyen olyan emberi faktorok vannak még a fenntarthatóságban, vagy a slow fashionben, amit ti figyelembe vesztek?
Ugye ma április 24-e van, és 2013. április 24-én omlott össze a Rana Plaza. Erről talán szerintem mindannyian, akik itt ültök, tudtok. Ugye Bangladesben ez volt az a ruhagyár, amit már rég be kellett volna zárni, amikor még mindig dolgoztatták a varrónőket, és összeomlott, csak nem 1200 ember halt meg, és a többségük nő volt. Tehát, hogyha innen indulunk ki, akkor igen, ez egy nagyon erősen női probléma, hiszen a varrónők főként nők. De azért én mégsem gondolom azt, hogy ez egy csak egy női probléma, mert mondjuk a gyapott földeken rengeteg férfi dolgozik, és rengeteg vegyszert használnak, vagy hogyha megnézzük a bőrcserző műhelyeket, ahol szintén rengeteg kemikáliát használnak, és ömlik az indiai folyókba a méreganyag, akkor azért azt látjuk, hogy ez nem csak a nőket érinti. Tehát, hogy ennyiben én azért ezt nem csak egy feminista problémának látom, de az biztos, hogy ugye rengeteg gyerekmunkás van, és valószínűleg a mai napig, tehát rengeteg nem ellenőrzött körülmények között készült ruha van ma is a fogasokon a fast fashion üzletekben.
Egyrészt ez is, tehát nyilván akiket közvetlenül érint, az a legszörnyűbb, de hogy azért azt látni kell egyszerűen, hogy ez mindannyiunkat érint, tehát saját magunkkal cseszünk ki, hogyha nem tudom, egy pamutpólóhoz, előállításához nem tudom hány ezer liter víz kell,
7700. Igen. Egy farmerhez pedig 7200, azt hiszem.
És ezek brutális számok. Hát ez senkinek se jó igazából, és hogy nem éri meg. Csak nyilván, amikor az ember ott áll a boltba, és lát egy pólót, akkor így nem képzeli hozzá ezt a sok mindent, de hogy néha nem ártana, vagy hogy mondjam, azért az jó, hogyha ott van egy kicsit így a tudatunkba. Meg ami így nekem, én azt szoktam néha látni, hogy ugye az ilyen boltokban, fast fashion boltokban nagyon szép, mindenki van rakva, rendezett, stb. De hogyha néha esetleg valamit nem sikerül nyitás előtt vagy zárás után kirakni, és akkor látja az ember, ahogy ezekben az ilyen nagy kartonokban az egyesével becsomagolt pólókat, szarrágyűrt pólókat veszik elő, akkor hirtelen nem tűnik olyan nagynak a kontraszt ahhoz képest, mint hogyha az ember mondjuk használtan vásárol, mert hogy azért itt van egy nagyon szép körítés, de hogyha hátramész, meg mondjuk nekem van ismerősöm, aki dolgozott, mindannyiunknak van, feltételezem, ismerős, aki dolgozott ilyen akár diákmunkásként, hát ott az olyan, mintha egy kínai boltnak a hátuljába menne be az ember.
Én csak egy gondot akartam hozzáfűzni, hogy szerintem bőven feminista probléma is, és azzal is egyetértek, hogy ez egy sokkal nagyobb kép, és most én meg behozom az én kis szokásos baloldali gondolatiságomat, de szerintem én sokkal inkább egy ilyen kapitalizmus kritikát látok ebbe az egészbe, szóval hogy egyszerűen szerintem, és ez nem csak a ruhaiparra nézve, hanem az a fajta élet, meg fogyasztásra ösztönző élet, meg társszerű elavulása mindennek, az, ami teljesen fenntarthatatlan, és akkor ennek egy része ez is.
Abszolút egyetértek én is. Viszont szerintem mindannyiunkkal megesik néha, akár az, hogy muszáj vennünk egy PET palackot, akár az, hogy elfelejtünk vinni a boltba vászontáskát, akár az, hogy kell vennünk egy alapdarabot, amit nem tudunk, nem találunk, vagy beleszeretünk egy fast fashion ruhadarabba, és biztosak vagyunk benne, hogy ezt most 5 évig fogjuk hordani. Szóval a bűntudatot biztos, hogy nem kell bemutatnom ilyen szempontból. Az a kérdésem felétek, hogy ti hogyan birkóztok meg ezzel, vagy hol húztok meg egy határt? Oké az, hogyha megveszünk egy tervezői darabot, amit imádunk? Oké az, hogyha a H&M-ben veszünk harisnyát, mert pont mellette szakadt ki, amikor egy formális rendezvényre mentünk?
Abszolút. Tehát szerintem ez nagyon nagy hiba úgy gondolni rá, hogy vannak, akik tök jól csinálják, meg vannak, akik rosszul, és akkor nekem is, amikor így jönnek, hogy na és akkor olyankor mi van, amikor ez is, hát bemegyek, megveszem, és hazamegyek. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen prioritás, vagy egy lista, hogy megpróbálom így beszerezni, úgy beszerezni, ez függ attól, hogy mennyi időm van, függ attól, hogy mennyi pénzem van, nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy nem az, hogy nekem nem az első dolgom az, hogy bemegyek a H&M-be, az biztos. De ha úgy alakul, vagy ott a legjobbat titokzokni, mert az nem csúszik le a sarkamról, meg izé, hát akkor nyilvánvalóan ott fogom megvenni. Amivel én próbálok tenni ez ügyben, az az, hogy tényleg azt veszem meg, tehát próbálom akkor azt, hogy bemegyek, és azt megkeresem, amire szükségem van, és akkor nem csábulok el még 15 másik dologra, és online ugyanezt, tehát múltkor például kellett a kisfiamnak venni egy pizsamát, egy körsállat, meg egy sapkát. És neki például Marketplace-en, de vele kezdtem el igazán először vele, hát nélkülem, mert ő még meg se született, de hogy neki kezdtem el így vásárolni, és most meg ott tartok, hogy így van, mindene ilyen nagy zsákokban veszem, hogyha szükség van rá, és jó előre, de hát pont ezért egy darab sapkáért, meg egy darab körsárért, bocs, de nem fogok elmenni a 18. kerületbe, és akkor igen, azt megrendeltem a Reserve-ből, és akkor azon kaptam magam, hogy na jó, hát végül is biztos, és így nem, tehát ezt nem. Ez az, amire semmi szükség nincs, időm sincs rá, tehát nem ezért jöttem. Megveszem azt a szaros vizét, sapkát, és megyek tovább a dolgomra. Tehát én ebbe, vagy például ugyanezt, hogy akkor jó, és akkor tudom, hogy akkor most újra feldobja az összes Reserve hirdetést, és akkor, de akkor arra szánok időt, hát nyilván ez egy mozdulat, de hogy akkor újra kilövöm Instán, meg Facebookon, meg mindenhol, hogy not interested, na, és akkor így tök szépen letisztul egyébként néhány nap alatt az ember feedje.
Hát persze ők is ajánlják, hogy ingyenes szállítás, következő kupon, tehát nem könnyű ezt a döntést meghozni, és abszolút tudatosság kell hozzá, hogy az ember ne csábuljon tovább.
Illetve én még azt akartam mondani, és ez talán egyben kérdés is, de lehet, hogy nem, hogy szerintem ti, akik hatással vagytok emberekre, és médiában, meg ruhaiparban dolgoztok, szerintem ez egy tök fontos eleme, amit nagyon gyakran látok, hogy ne csúsz át a bűntudatkeltésbe, tehát hogy úgy hívd fel a problémára a figyelmet, és a ti esetetekben mondjuk áruld a cuccaidat, hogy ne csúsz át abba, hogy bűntudatot kelts emberekben.
Csak egy gondolat, hogy képzeljétek, ez annyira vicces, hogy amióta csináljuk a Fannival a Szerkót, az összes barátunk minden alkalommal bocsánatot kért tőlünk, ha valamit, ezt a hound-em övettem, ne haragudj! És annyira vicces, mert mi soha nem, tehát hogy csak most pont ide illik, amit mondtál.
Én is ezt akartam mondani, hogy én nagyon a másik oldalról jövök. Tehát mi elkezdtük 3 éve csinálni a Szerkót, de én előtte mindig nagyon szerettem a ruhákat, mindig nagyon sok ruhám volt, mindig nagyon öltözködtem, és én előtte évekig iszonyatos nagy fast fashion victim voltam. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen nagyon éles, tudatos váltás volt, és én azt gondolom, hogy a PET palack az például nálam még csúszó, tehát inkább mindent kihozok a hónalma alatt, a zacskót soha nem veszek, de a szomjanhalás ellen sajnos néha egy üveges víz az becsúszik, de hogy a kérdésre válaszolva, hogy szerintem az, hogyha erről beszélünk, tehát nem kell keresztre feszíteni a másikat, de hogy azért így elmondod a környezetednek, hogy gondold át, hogy nincsen, tehát hogy marketplace-en nézd meg esetleg, próbáld meg eladni, akár csak arra fölhívni a figyelmet, hogy hogy ne kidobd a ruhahulladékot, tehát hogy csak egy csomó olyan dolgot elmondani az embereknek, és szerintem ez szépen lassan azért tud ülepedni. Tehát mi nyilván ezt így egy kicsit jobban missziószerűen csináljuk, hogy ezzel így foglalkozunk, de szerintem ez így hat az emberekre, tehát hogy ez így szépen azért belemegy a tudatba, és akkor én bízom benne, hogy egyre többen így nem, tehát hogy nem óckodnak mondjuk a használt ruhavásárlástól, hanem opcióként veszik.
Szerintem ez egy picit korral is jár, tehát hogy én már sajnos nem a 20-as éveimben járok, szóval hogy én is végigéltem azt, én konkrétan emlékszem arra, amikor a Vörösmarty téren megnyitott a H&M, és akkor már tévében dolgoztam, és mehettünk elővásárolni, és ez egy ilyen fantasztikus program volt, hogy úristen, mi most ott lehetünk a H&M, és már nem csak a Mária Héfer Strasznél van Bécsben, és így tobzottunk a barátnőimmel, szóval hogy én is innen jövök, persze. Ettől függetlenül én már akkor is nagyon sokszor így spóroltam arra, hogy megvegyek egy-egy magyar tervezői darabot, és bement a Monóba jártam, meg a Vampra, és akkor azok ilyen nagy szavak voltak, hogy ezt megvehettem. De most már nem tudom, mit akartam ebből kihozni, de nagyjából azt, hogy igen, tehát hogy szerintem ez teljesen normális, hogyha kísérletezünk, mert azért nekem is a 20-as éveim azzal teltek, hogy egyáltalán kitaláljam azt, hogy nekem milyen jól, az én alkatomhoz milyen jól. Most már igen, tök jó, hogy vannak segítségek, van alkatelemzés, van színtanácsadás, tehát hogy viszonylag könnyebben lehet most már kitalálni azt, hogy kinek mi az, ami passzol a stílusához, de hogy szerintem teljesen normális a kísérletezési fázisban, amikor becsúszik egy-egy fast fashion, hiszen igen, az egy melós dolog, tehát egy melós dolog fenntarthatóan öltözködni. Szerintem ezt azért mindannyian elmondhatjuk. Ettől függetlenül egy nagyon jó játék is, tehát hogy tele van örömmel, tele van várakozással, és persze az is tele van adrenalinnal, amikor valaki topzódik, és nem tudom, 15 leárazott termékkel hazamegy a fast fashion boltokból, de szerintem az egy ilyen sokkal mulandóbb öröm, és sokkal nagyobb lelkiismeretfurdalás társul utána, hogyha aztán látjuk a szekrényünkben azt, amit már nem tudom, évek óta nem hordtunk. Szóval melós, de megéri, és nem szabad lelkiismeretfurdalást kelteni, szerintem sem. Tehát egyébként én csináltam azt, amikor ebbe így belevágtam, amikor a szakdolgozatomat írtam, és így akkor így rám zúdult ez a sok-sok információ erről a témáról, ami nagyon rémisztő is volt. És én akkor egyébként inkább szomjahaltam. Én szomjahaltam. Tehát, hogy én konkrétan elmentem edzésre, ott hagytam a kulacsom, és akkor így, hát akkor nem iszom. Szóval nem voltam normális. Tehát ez nem normális. Ez biztos, hogy nem szabad csinálni. És meg is fogadtam, hogy én nem akarok senkivel lelkiismeretfurdalást kelteni, hogyha vesz egy fast fashion darabot, csak azt tudatosan tegye, és hordja jó sokáig, ha pedig nem, akkor hozzá egy ilyen gardróbvásárra, és adja el. Ehhez pedig azt kell, hogy szépen bánjunk a ruháinkkal. Akár fast fashion, akár nem fast fashion, és szerintem itt most egy kicsit tovább megyek a ti témáitokra.
csak most, ahogy így mondtad ezt, eszembe jutott egy ilyen áthallás, hogy kicsit olyan ez, mint bármilyen élvezeti szernek a halmozása, hogy szerintem ebbe is van egy ilyen aranymetszés, így a mértékletességre való törekvés, hogy gyakorlatilag, ha túltolod, akkor nem lesz benne öröm, és kicsi öröm lesz, de nagyon sokat csinálod, és hamar kiégsz benne, de hogyha meg tudsz valamilyen középúton haladni ebben is, akkor szerintem az egy ilyen sokkal fenntarthatóbb egy életen át, meg sokkal jobban megbecsülöd azokat a dolgokat, amiket megvásárolsz.
Mindjárt áttérünk amúgy arra, amit Anita már egy kicsit említett, de előtte most, hogy ezt mondod, Lili, eszembe jutott, hogy arról is mindenképpen szerettünk volna beszélni, hogy az, hogy fenntarthatóan öltözködünk, és hogy mondjuk ilyen vásárokba járunk, egy ilyen lassú életnek a része. Szerintem, hogyha valaki fenntarthatóan öltözködik, az nem létezhet csak önmagában, tehát valószínűleg akkor az a cél, hogy az élet többi területén is egy kicsit lassabban éljen, ez a slow living, ugye az állandó posztolás és állandó vásárlás és állandó akarás és állandó birtoklásnak egy kicsit az elhagyása. Most nagyon trendi, vagy ez szókapcsolat, ez a slow living, igen. De arról akartalak titeket kérdezni, hogy ti hogyan álltatok át erre, mert azt látom mindannyiótokon, hogy nem csak az öltözködésben tartjátok ezt az elvet.
Csak azon nevetgéltem itt közben, hogy azért például az én életstílusom az nagyon nem slow. Tehát én rengeteget dolgozom, és amikor mondjuk 12 órás vagy 14 órás forgatásokon vagyok túl, akkor nem tudok elmenni a piacra, mert bezár. Tehát, hogy akkor nem tudok a piacon vásárolni, hanem lehet, hogy beugrom az Aldiba, amitől amúgy van lelkiismeretfurdalásom, de akkor nem halok éhen, hanem bemegyek az Aldiba, vagy rendelek magamnak valamit. Mondjuk azt például már igyekszem olyan helyekről rendelni, ahol nem 100 millió műanyagban hozzák ki az ételeket. De hogy azért igen, mindennel összefügg. Nyilván én a ruhák szintjén kezdtem el ezzel foglalkozni, és automatikusan hozta magával a többit. De azért szerintem nem feltétlenül a mai életstílusra van ez íródva. Tehát, hogy nem életszerű mindig slow livingben élni. Tehát én sem tudok elmenni mindig jógázni, mert nincs rá időm, csak gyorsan futni van időm egy fél órát, vagy még arra se. Tehát, hogy ezért szerintem ebben így ez egy kicsit nekem néha ilyen nagy szavak ez a slow living, szóval szerintem néha ez egy picit túl van fújva.
Igen, de amikor azt mondom, hogy slow living, én nem feltétlenül arra gondolok, amikor valaki egy vidéki falu mellett él, és magának termeszti a répáját, és akkor még a répára is nagyon sokat várni kell, mire megérik, mert hogy én is abszolút egy ilyen pörgős ember vagyok. A slow livinget inkább úgy értem, hogy a mindennapi pörgés mellett, amennyiben tudok, ott lelassulok.
De jó neked!
Igen, én is azért mosolyogtam, mert nyilván 2,5 éves gyerek mellett inkább brain fart living, mint slow living. De például, ha így valahogy rá akarom, ja, és nekem nincs lelkiismeret furdalásom, ha bemegyek az Aldiba, ezt szeretném elmondani még. Tehát nem. Tehát ez olyan, mint hogy nem iszol vizet, hogyha elmész edzeni. De hogy például mondjuk, ha így rá akarom erőltetni a slow livingre, mi a férjemmel szoktunk olyat csinálni, hogy egy hétköz, mivel nekünk nem nagyon van ilyen segítségünk, akivel nagyon hosszan ott tudjuk hagyni a kisfiunkat, ezért ilyen egy napot ki szoktunk venni munkából, és akkor így elmegyünk, így bemegyünk a városba, és turistáskodunk. És annak szinte mindig ugyanaz az X, hát nyilván kaja, vintage shop, kaja, vintage shop, fast, vagy mi nem fast, second hand volt. Tehát, hogy ezek az állomásai. De hogy, szóval, hogy szeretünk így shoppingolgatni, és régen is nagyon sokat shoppingolgattunk, csak hát régen nyilván a nem tudom, bevásárlóközpontokba, most meg így, és hát ugye nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy ezekbe a boltokba lehet kutyát vinni. És egy szeparációs szorongással küzdő kutya mellett ez nagyon, igen, és az Anitának is, ez nem mindegy, úgyhogy ő is szépen jön velünk, és végig programozzuk a napot. Úgyhogy nálunk ennyiben mutatkozik meg, hogy azért tényleg ugyanúgy egy program, mint régen.
Igazából ez is összefügg már egy másik, az előbb említett témával, de aminél nálam nagyon bejön a slow, és az ha a Szerkót leválasztjuk akkor is, hogy én mióta így elkezdtem tudatosabban kezelni a ruháimat, meg a ruhatáramat, én iszonyatosan sok számomra úgy meditatív időt töltök azzal, hogy hogy mosom ki őket, hogy válogatom szét, visszavarrom a gombokat, kivasalom, átszelektálom, szóval ez amúgy egy sokkal lassabb folyamat, mint amikor egy mosókapszulával csak bedobsz mindent, és utána átvágod a szárítógépbe, de amúgy a ruhák szempontjából is jó, meg nekem ezen a téren jön be, hogy én nem sajnálok egy egész vasárnapot rászenni arra, hogy egy kicsit bíbelődjek velük. Szerintem ez így nagyjából. Én ebben az egyben tudtam így belassulni.
Erről is fogunk majd bővebben kérdezni, de szerintem az egy tök érdekes ellentmondás, amire most ti is rávilágítottatok, hogy egyrészt azt gondolnám, hogy a second hand az könnyebben elérhető sokak számára, már csak egyébként például az ára miatt is akár, kilós turikból, sok szempontból, meg talán több helyen is van, bár nyilván amióta mondjuk már lehet online ruhákat rendelni, azért ez nem biztos, hogy igaz. Másrészt viszont pont emiatt, amit most boncolgattunk, szerintem privilégium is, mert hogy nem mindenki teheti meg azt, hogy elmenjen, hosszan válogasson, meg hogy egyszerűen ennyi időt szánjon, meg ennyi energiát szánjon az öltözködésére. Hogy ti mit gondoltok erről, az ellentmondásról, illetve hogy lehet, hogy csak szerintem az.
Szerintem is abszolút, csak most eszembe jutott kicsit így, ha az országot nézzük, ami nagyon sok szempontból ilyen szociológiailag igaz Magyarországra, hogy ilyen iszonyú vízfejű Budapest, szóval, hogy ez szerintem nagyon egy ilyen budapesti privilégium is, és nagyon sok olyan vidéki emberrel beszélgettem, aki azt mondja, hogy ott egyáltalán nem elérhetőek ezek a vintage second hand jó minőségű boltok, vagy...
Bocsánat, de hogy mondjuk arra is gondolok, hogy szerintem úgy is élnek tök fenntarthatóan ruhaipari szempontból emberek, hogy nem tudnak róla, tehát hogy mondjuk örökölnek egymástól a gyerekek ruhát, nem tudom.
Bocs, itt ledomináljuk a beszélgetést moderátorként, de hogy nem, viszont, hogy ezt mondod, de közben meg nekem az első ilyen second hand bolt élményeim inkább vidékről jöttek, ahol megláttam a kis faluban a használt ruhaboltot. Csak a megítélése az, ami
ezt akartam változott. Mondani, hogy ott szerintem inkább azért vásárolnak az emberek second hand, mert azt tehetik meg, és mondjuk Pesten meg azért már kialakult egy ilyen underground közösség, aki meg azért vásárol second hand, mert az trendi és egyedi, és hogy szerintem más a motiváció, ami elviszi őket odáig, hogy azt a ruhadarabot megvegyék.
Pont a héten két 12 éves kislányjal beszélgettem, mert kértek tőlem egy interjút, mert éppen egy ilyen alapítványban benne vannak egy ilyen környezetvédelmi projektben, és az ő témájuk a ruha. És ők mondták azt, hogy hát az a helyzet, hogy ők ezt mindig értik, és hogy ők is szeretik a használt ruhát, de bizony náluk az osztályban még van csúfolódás. Tehát, hogy 12 évesen van ebből csúfolódás, hogy te azért hordasz használt ruhát, mert nem telted meg, hogy neked igazi pumacipőd legyen. És hogy szerintem ez egy... Szóval, hogy ez probléma, és hogy itt is mondom azt, hiszem, nagyon óvatosan kell azzal bánni, hogy bárkit is elítélünk azért, mert fast fashion-t vesz, mert hogy valakinek ez egy óriási ünnep, hogy megveszi élete első H&M vagy Zara ruháját. És hogy ezért kell nagyon óvatosan bánni ezzel, mert azért ez kőkemény szociológia is.
Én azt szoktam mondani, hogy ami egy kicsit nekünk így a célkitűzésünk a Szerkóval, az, hogy a használt ruhát sokkal elfogadottábbá tegyük, mert nekem is az az alapötletem róla, hogy egy kicsit van egy olyan általánosított berögződés, hogy a szegények és a bolondok hordanak használt ruhát, tehát hogy én például emlékszem, hogy én ott kezdtem el először a Ciancali nevű ilyen alternatív használt ruhaboltban vásárolni, amikor 15 évesen rájöttem, hogy én punk vagyok, és én olyan ruhákat szerettem volna, amit más nem hordott. Tehát, hogy nyilván ez, szerintem ez az egyik irány, amikor valaki kvázi fellépő ruhát keres, meg olyan extrém ruhát keres, ami nem feltétlenül van a plázaboltokban. A másik meg nyilván, amikor anyagi okokból nem tudja még, vagy nem tudta még megfizetni az ember. És szerintem ez egy olyan stigmatizálása a használt ruhának, amit tök jó lenne elengedni, meg hogyha mondjuk megnéztek egy-egy ilyen Berlin Fashion Styles, vagy hogy New Yorkban például van egy-két ilyen nagyon jó Insta blog, ahol lefotózzák minden nap az embereket, vagy levideózzák, hogy miben vannak.
Bocsánat, hogy menjetek el a Momére.
Igen, szóval, hogy ott abszolút már a second hand, vagy a vintage a trendy, De hogy igen, közben meg azért az átlagembernek, tehát hogy aki tényleg mondjuk dolgozik 8-10 órában, mellette háztart, tehát hogy igen, szóval ez sokkal könnyebb beiktatni időben, egyszerűségben, beugrani egy plázába, szóval hogy igen, amúgy ez nehéz.
Csak még annyit ehhez az ár dologhoz, hogy közben meg tök érdekes az, hogy arra meg mindenki olyan büszke, hogy hú, de jó a felsőt, hát kösz 1500 volt a Houndenbe, és akkor így az ilyen nagyon, nagyon, nem tudom, menő dolog, de az, hogy de a használat, tehát hogy nem pontosan látom, hogy akkor hol kezdődik és hol ér véget ez, mert akkor miért menőbb a Houndenből 1500-ért, mint a Hádából, vagy a Creamből, vagy nem tudom.
Szerintem ez csak egy tökéletes bizonyíték arra, hogy az ember nem egy racionális lény, szóval, hogy tök más, hogy értékeled azt az 500 forintot, ha egy új dolgot veszel meg, és akkor, hogyha használt.
Plusz, hogy szerintem az is nagyon érdekes, hogy a használt ruhára pedig nagyon sokan félünk pénzt kiadni, és hogyha mondjuk akár upcycled, használt ruhából készült magyar tervezői darabot látunk, akkor így... Hát, de most tényleg én több tízezret egy használtra, vagy egy kabát, amiben mégiscsak nem tudom, miközben meg, ez tényleg a másik oldala, hogyha meg egy márkás kabátunk van, nem tudom, amerikai, angol, akkor így, aha, igen, ebben és ebben a márkaboltban vettem, amikor kint voltam itt és ott. Tehát szerintem ez is egy ilyen nagyon nagy paradoxon.
És azért azt se felejtsük el, hogy vannak országok, ahol a vintage és a second hand sokkal drágább. Tehát, hogy Magyarországon nagyon olcsónak számít a vintage ruha. Ezt nem azért mondom, hogy emeljetek most árat, Isten ments, csak hogy ezt szerintem összefügg az értékkel, vagy a ruhák tiszteletével. Mindig jövök ezzel a ruhák tiszteletével, de hogy közben meg azért attól még, hogy valami vintage, valaminek szerintem pont, hogy megy fel az értéke. Tehát attól, hogy van egy designer táska, ami 30-40 éves, attól lehet, hogy sokkal többet ér, és vannak bizonyos márkák, ahol többet is ér, mint mondjuk egy vadi új darab. Tehát azért, igen, tehát egyelőre még adjunk hálát az égnek, hogy Magyarországon ez viszonylag olcsó.
Egyébként nálunk ez egy nagyon fontos szempont, hogy versenyképes áron áruljuk a dolgokat, tehát hogy kvázi a fast fashionhöz versenyképes áron, ez az egyik, a másik meg, hogy ezért külföldön más bérek is vannak, szóval.
Bocs, szerintem ez egy kicsit ide kapcsolódik, hogy tőlünk tök sokan szokták megkérdezni, tudod, így ismerősök, hogy fú, van egy csomó ruhám, amit nem hordok, de hogy így nézd, itt van, ezt tavaly előtt vettem az Zarában, nem tudjátok eladni valamennyiért? És tök rossz érzésem van, mert hogy én amúgy tökre azt látom, hogy ami így a vintage ruhának, vagy egy anyag összetétel miatt, vagy egy szabás miatt, tényleg azt látom, hogy az legalábbis értékálló, vagy fölmegy az értékre. Én tökre azt gondolom, hogy a fast fashion ruháknak viszont iszonyatosan lezuhan az értéke. Tehát annak eszmei értéke van attól, hogy te szeretted, vagy te annyit költöttél rá, de egyszerűen akkora kínálat van belőle, és annyira nincsen a Shein és a Zara ruha között, amit megvettél tavaly, igazából nincsen különbség, hasonló anyagösszetétel, hasonló fazon, hogy sajnos a 15 ezeres Zara blazer, az 2 év múlva jó esetben, ha valaki nagyon szeret, fog érni valamit, de hogy amúgy ilyen szinten nincs értéke, szerintem second hand.
És teszem hozzá, hogy nekem van egy Zara blazerem, ami mondjuk már 8 éves, de rommá van szakadva a bélése. Viszont van mondjuk olyan vintage blazerem, ami legalább 45 éves, és tökéletes.
Ami még a fenntarthatóság kapcsán fontos, az, amit már itt belengedtél, az a ruháknak az ápolása, amiről szerintem tök fontos beszélni, hogy nem csak ott kezdődik, hogy a minőség, hogy megveszed, hanem ott, hogy ügyelsz rá és megtartod. Nektek vannak esetleg trükkjeitek, amivel vigyáztok rá, vagy egyetem figyeltek erre?
És így lesz a Venus Projekt kvázi feminista podcastből egy ilyen háziasszony podcast.
Vigy egy evőkanál szóda bikarbóna. Hát én igazából azt is ilyen környezetbarát, tehát én nagyon nem figyelek rá oda, annyi, hogy egyféle környezetbarát mosószert használok, öblítőt egyébként bevallom, hogy most kezdtem csak el újra használni, én nekem így a kisfiam születésekor így teljesen, még korábban sem voltam egy nagy ilyen illatolós, aki úgy szereti, hogyha úgy tényleg úgy áll az illat a ruhán, de hogy akkor úgy teljesen letettem, hogy nem akarom őt se ingerelni ilyen extra illatokkal, meg, de igazából ez az egész rutin is tulajdonképpen ám a mosipelus miatt alakult ki nem teljesen igaz, de hogy ott aztán ott pláne, hogy akkor mosózsákot használok bizonyos dolgokhoz, az is a pelenka külsők miatt volt első körben fontos, meg ez az öblítő, nem öblítő, ecet, nem ecet, de hogy igazából szerintem, ha így nagyon nem akar vele foglalkozni az ember, akkor itt is a kevesebb több. Tehát, hogy nem kell azt a 70 liter mindent beleönteni egy mosáshoz a mosógépbe. Aztán nyilván ez lehet nagyon differenciálni, csak így mindig próbálom ugye a legegyszerűbb, mindig azt megfogni, hogy mit nem kell csinálni a helyet, hogy mit kell még extra csinálni.
Akkor én mondok gyorsan egy pár dolgot, hogy nyilván minden cucc, ami a Szerkóhoz bekerül, azokat én kimosom, tehát hogy én így az elmúlt 2,5 évben rengeteg sok ruhát mostam ki a sajátjaimon kívül, és én erre eléggé rá is flasheltem. Tehát, hogy megnéztem egy csomó ilyen külföldi YouTube tutoriált, és amúgy nem vagyok egy ilyen nagyon szuperrendes pedáns valaki, de hogy egy ruhák karbantartásának eléggé utána jártam, és én azt tapasztalom különben, hogy nagyon sok ruha, vagy egy nagyon sok nyilván, ami így bekerül akár a vintage-ek közé, azon például látom, hogy szegény, gyönyörű Cheyenne blúz vagy zakó azért is lehetett kidobva, mert volt rajta egy folt. És ugye egy csomó ruhát szerintem az emberek, hogyha van egy folt, kit beteszik a mosógépbe, kiveszik, látják, hogy a folt nem jött ki, és akkor ki is szelektálják. Tehát, hogy például szerintem kicsit utána nézni mondjuk annak, hogy egy foltot hogy lehet igazából kivenni. Valószínűleg ez, amikor valaki anyuka lesz, és egy kicsit a ruhák...
Bocsánat, a foltot én is kiszedem.
Igen, de én tehát egy előtte például én se folt tisztítottam, vagy például, tehát szerintem amíg így beteszed a gépbe, hát ez nem jött ki, akkor ez...
Mivel folt tisztítasz?
Marhaepeszappannal és folt tisztító sóval, ami ez a nátrium perkarbonát. És amit még az egy frissebb, a zsírfoltokat pedig mosogatószerrel. Tehát jár, vagy valamelyik konyhai mosogatószer. És foltisztításnak még szerintem annyi a trükkje, hogy egy kicsit előbb rajta hagyni mondjuk egy másfél órát a folton, és utána be a gépbe. És akkor ami szerintem még egy nagyon egyszerű dolog, és ez egy nagyon jó hazavihető info lehet mindenkinek, hogyha kifordítva mosod a ruhákat, főleg pólókat, pulcsikat, tehát amelyik bolyhosodnak, akkor ugye hát azért a gépnek a felülete, meg ahogy ott dobálódnak bent, azért az úgy csiszolja. És sokkal kevésbé fognak kibolyhosodni a ruhák. Úgyhogy a kifordított mosás az ugye plusz 2 mozdulat, de hogy a ruhák élettartamának szerintem jót tesz.
Szerintem itt azon is nagyon nagy hangsúly van, hogy egyáltalán mondjuk megkísérelsz megjavítani egy ruhát, és nem azonnal kidobod, és itt most nem is csak a ruhákról van szó, hogyha ezt egy tágabb kontextusban nézzük, hanem arról, hogy ahelyett, hogy újat vennél dolgokból, ahelyett megpróbálod megjavítani őket. Ez ilyen párkapcsolati töltete is van, nagyon jó.
Ugyanazt akartam mondani. De amúgy a kedvenc, nektek is a kedvenc játékotok a vajon moly van a szekrényben, vagy kiszakítja a mosógép a ruhámat? Melyik a jobb? Melyiket akarom kevésbé?
Amúgy ezért én is néztem egy ideig, hogy moly vagy mosógép, és sokszor nem is a mosógép, hanem a nadrág cipzárja, vagy a jacket cipzárja, tehát a cipzár azt például tud kiszakítani ott ruhát, ahol találkozik vele. Ez is egy YouTube videóból tudom. És a másik pedig, igen, ez, amit te mondtál, hogy ez a megjavítani, meg hogy ez az egész tökéletesség kultusz. Tehát, hogy ez a kicsit, ami amúgy szerintem akár a feminista kérdéssel is, akár az egész slow living fest, tehát hogy mennyire akarunk uniformizáltak ugyanúgy kinézni, mennyire kell megfelelni azoknak az elvárásoknak, vagy lehet amúgy egy kicsit, tehát, hogy...
Mondjuk ez már egy szélsőséges példa, de hogy igazából miért ciki mondjuk egy izzadságfoltos pólóban megjelenni valahol.
Igen, bár egyébként ennek a másik véglete, amikor nekem például írt valaki egyszer, az ilyen, hogy a gyerekemnek miket veszek használtam, valamit talán videóra, és hogy ez tök jó, meg nagyon tetszik neki, de hogy az a baj, hogy ők nagyon szeretnének egy igényességet átadni a gyereknek, és hogy ez vajon hogy fog rá hatni később, hogyha ő használt ruhákban van. Igen, én is így néztem.
Az ilyen üzenetek meg nem írásával szerintem lehet igényességet tanítani egy gyerek.
Igen, és akkor nem tudom nem személyes sértésnek venni, hogy szerinted az én gyerekem retkes? Vagy szerinted, hogy honnan jön ez? Tehát, hogy bocs, de ugyanaz a Houndem buddy-ja van, mint mindenki másnak, csak vettem a rózsadomb tetején valakiktől, akik valószínűleg nem tudom, vagy mondta is, vagy látszik rajta, hogy kb. Nem használ. használták, meg amúgy mi se, mert a gyerek az 14 percig használ egyet, tehát annyi ideig jó rá, és ez tőlem annyira távol állt ez a gondolat, hogy az igénytelenség és a használt ruha az így kézenfogva jár.
Ami szerintem kézenfogva jár, ez a kreativitás és a használt ruha például. Tehát, hogy az én anyukám rendszeresen járt annak idején, én Keszthelyen nőttem fel a Balatonnál, és ott volt használt ruha, volt több is, és ő rendszeresen vásárolt onnan, és én mindig azt láttam, hogy az anyukám szuper csinos, tehát, hogy így nagyon jól néz ki, nagyon jól öltözködik, topzódtam a gardróbjában, tehát, hogy nálam abszolút nem hiszem, hogy igénytelen lettem azért, mert ezt láttam.
Nekem a legjobb barátnőmmel volt ez mindig, hogy egyrészt őt nagyon megtanította az anyukája arra, hogy jó kislányom, ha tetszik ez a szoknya, megveszük, de csak akkor, ha itt és most választasz hozzá legalább egy felsőt, amivel te ezt majd hordani fogod. Ezt nekem soha nem tanították, ez meg is látszik. De hogy másrésztről meg nagyon sokszor volt az, hogy ő neki túrt az anyukája, ott nem tudom, Vekerlén, ahol ilyen de jó turik vannak, és akkor tényleg az volt, hogy tehát nekem abszolút ez a kettő kapcsolódott össze, ez a gondolkodás, igényesség, és hogy hát most neki megint nem tudom, 500 forintért lett olyan kabátja, hogy elsírom. Jó, hát ez 20 éve volt, de hogy akkor is az 500 forintos kabát akkor is nagyon durva volt.
Csak az jutott eszembe, amit Fanni mindig felhoz példának, hogy a hotelekbe is belefekszünk a kimosott ágyneműbe.
Azt inkább hagyjuk.
Csak még egyetlen egy gondolat ezzel használni. Tehát például nekem anyukám azt is megtanította, hogy nézze meg a címkét. És hogy azért ez is egy ilyen nagy tudást adott nekem, hogy mit figyeljek a címkéken meg, hogy milyen anyagokat részesítsek előnyben. Szóval, hogy, és nyilván azért is, mert egy használt ruhaboltban azért rengeteg műszálas anyag van, meg rengeteg olyan anyag van, ami nem feltétlenül jó, például a bőrömnek, nem tudom, és én ezzel is több lettem, hogy ezt nekem ő megtanította.
Ami most nekem ilyen új tapasztalás, az, hogy a ruhák továbbadásával kapcsolatban van egy ilyen áligényesség az emberekben, hogy hova, jó, az tök jó, hogy hova vigyem, ahol tényleg hasznosan tovább kerül, de hogy például nagyon sokan meg vannak sértődve arra, hogyha mondjuk azt eladják, akár ez egy adománybolt, akár egy ilyen bedobós konténer, hogy hát nehogy már az én hibátlan Zara pólómat, amit én is eladhatnék, tehát hogy igen, akkor add el. Az meg, vagy ha nem, akkor neked miért fáj az, hogy akárhogy is, de visszakerül a körforgásba. Tehát tényleg ma már akár a marketplace-en, jófogáson, bárhol így el lehet adni dolgokat. Hát foglalkozni kell vele, meg akkor vasalt ki, vagy nem tudom. Én például ezekkel nem tudok most per pillanat, vagy nem akarok, és fogom, és vagy a adományboltba, vagy a megfelelő helyre elviszem, tudván azt, hogy igen, ennek nem azért kevés százaléka megy adományba, mert ők ezen nyerészkednek, hanem azért, mert nem kell mindig annyi, meg valószínűleg pont olyan most éppen nem kell, de hogyha ezt akár Angliában utána eladják, az még mindig százszor jobb, mint amikor a nyitott kukából így bugyognak ki a cuccok, vagy ad oda valakinek, tehát azt is lehet.
Egyébként ti a ruha adományozással hogy álltok? Mert nekem mondjuk van egy ilyen alapszabályom, amit már itt többször felülvizsgáltam, hogy ez szükséges-e, de aztán végül itt húztam meg a határt, hogy csak olyat adok tovább, amit én is hordanék, és itt most nem a stílusára gondolok a ruhának, hanem hiszen mivel az enyém volt, tehát hogy hordtam, hanem az állapotára. De hogy én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy olyan állapotban akarnak emberek továbbadni cuccokat, hogy ezt egyszerűen senkinek nem kívánhatod, és hogy hol húzzátok meg itt a határt. És egyébként azt nem tudom, az is lehet, hogy bármilyen cuccot tovább lehet adni, mert hogy jobb, mint kidobni. Nem tudom.
Szerintem ez alapszabály, amit mondasz. Tehát csak olyan ruhát adunk el, vagy ajándékozunk el, amit még mi is hordanánk. Tehát, hogy ennek az alapnak kellene lenni. Ezért is fura, amikor mondod, hogy mondjuk ilyen folt tisztítasz ruhákat. Néztem pár ilyen filmet, simán lehet a YouTube-on is látni ezeket a filmeket, amikor így látod azt, hogy Afrikába megérkeznek a hatalmas konténerekben a használt ruhák, amit a jótékony nyugat ugye odavisz. Aztán a végén abból annak a nagy részéből ugyanúgy szemét lesz, és ömlik bele a folyókba gyakorlatilag a ruha, rettenetes látvány. Egyszerűen azért, mert rossz állapotban küldik el, és azokat ők sem tudják továbbadni. Tehát válogatják, itt néztem végig, hogy ilyen hatalmas bálákból mondjuk 3 használható cuccot tudtak kiszedni, a többi az mind ugyanúgy ment a szemétbe. Tehát a jótékony nyugat az azért nagyon gyakran szeméttelepnek használja ezeket ezeket az országokat.
Igen, mondjuk nálunk erre, tehát hogy én úgy szeretem hívni, hogy értékmentés, de szerintem tényleg azt, tehát én ilyen pincékben, padlásokon 15-20 évig tárolt olyan ruhaadagokat hozok el, amit úgy hirdetnek meg, hogy amúgy tüzelőanyagként hirdetik meg, hogy annyira használhatatlan. És először elhoztam az első ilyen adag ruhát, és megnéztem, és annyira jó sikerélmény volt, hogy foglalkoztam vele, amúgy még visszatérve például ezeket a ruhákat, rengeteget áztatom. Tehát, hogy én a fürdőkádamat, azt többet használtam arra, hogy áztak menne. De hogy mondjuk egy ilyen 24 órás áztatással csodálatos eredményeket lehet vele élni, de hát nyilván ez itt ekkora mennyiségben, tehát hogy ez sem egy olyan dolog, ami több tonnánál fenntartható. De hogy igen, szóval, hogy szerintem az se rossz, hogyha elkezdenek emberek mondjuk ezzel, nem tudom, foglalkozni. Tehát, hogy nyilván ez is egy érdekes kérdés, hogy hova adományozol, mert hogyha mondjuk egy anya otthonba viszed el, vagy egy olyan helyre viszed el, ahol ott egyből használni fogják, de hogy szerintem igen, hogy ez, amit az elején is mondtam, hogy a visszaforgatásban igen, szóval, hogy ez egy kérdés, hogy megéri-e kimosni, vagy tartsa mindenki annyira tisztán, hogy utána úgy tudja leadományozni. Igen.
Szerintem ez egy nagyon fontos felvetés. Én dolgoztam több civil szervezetnél, ahol fogadtak ruhaadományokat, és ez egy ilyen pokoli élmény, hogy az emberek a szallagavató ruhájuktól kezdve a véres, koszos, nem tudom, tényleg szemétbe való ruhákat hozzák ruhaadományba, és szerintem itt ugyanúgy bejön ez a tudatosság kérdése, hogy tájékozódj, mielőtt adományozol meg tényleg azok a dolgokat add tovább, és olyan állapotban, amit attól még már valaki nem teheti meg, hogy megvegye, attól még ő is emberből van, szóval, hogy nem. Ez szerintem egy nagyon-nagyon nehéz.
Igen, meg lehet, hogy basic empátia, hogy egyszerűen, hogy esne neked, ha kapnál egy ilyen ruhát.
Hát meg, hogy időt fordítasz arra, hogy utána nézel, hogy mit, hova, hogy kimosod még egyszer, hogy megpróbáld eltávolítani a foltot. Ez egy kis plusz idő, de tényleg nagyon nagy változást lehet vele elérni. Viszont lassan szerintem kinyitnánk a beszélgetést felétek is. Szerintem úgy a legjobb csinálni, hogyha van valakinek kérdése, jelentkezzen, így kiáltsa ide, és mi beolvassuk a mikrofonba. Jól feladtad a leckét, mert ez egy iszonyatosan jól és hosszan megfogalmazott témafelvetés volt, szóval sajnálom, hogy nem nyomtuk a kezedbe a mikrofont, de így, aki nem hallotta hátul is, a greenwashingról volt körülbelül szó, hogyha bemész egy fast fashion boltba, akkor is látsz egy olyan részleget, ahol ki van írva, hogy ez 70%-ban, x%-ban újrahasznosított, de hogy felmerül az a kérdés, hogy akkor ez mennyiben újrahasznosított, vagy mennyire ökopamut, vagy mennyire ugyanazt a Bangladesben megvart dolgot adják el ilyen néven, mennyire a régi ruháikból megmaradtad, és hogy ez mennyire etikus, mi lesz ennek a vége, hova kerülhetünk ezzel?
Szerintem ez is egy tólig, tehát hogy biztos, hogy valamivel jobb, mint a teljesen sima, ha igaz. De hogy ugye sosem lehet tudni, hogy mi igaz, meg mi nem. Tehát igazából akár merre indulunk, mindig oda jutunk vissza, hogy amit nem veszel meg, az a legfenntarthatóbb. Tehát hogyha szükséged van rá, tehát ha mindenki csak azt venné meg, amire szüksége van, akkor már rég nem tartanánk itt. Minden más az meg tényleg annyira átláthatatlan, és politika is, meg minden is, hogy így földi halandóként csak úgy sejteni lehet, hogy mi igaz, meg mi nem. Az biztos, hogy jó színben akar feltűnni az összes ilyen cég. Ez még nem ruha, de a kedvenc példám, amikor itthonról kivonták az eldobható, meg a szívószálat, meg a nem tudom mit, és akkor egyszer csak mindenki, hogy már nálunk már papír van, és így, igen, mert kötelező, mert tilos eladnotok mást, vagy adnotok. Tehát, hogy nyilván mindenki azzal veri a mellét, amit amúgy is muszáj csinálnia. Természetesen ez jó a cégeknek, fenntartásokkal kell kezelni, de és hogy mi az igazság, azt soha senki nem fogja tudni.
Szerintem, tehát, hogy ez a kapitalizmusnak a természetéből adódik, de majd te jobban elmondod. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ennek vége lesz. bármikor is, vagy hogy ez máshogy lesz. Amit én nyilván nem nektek, mert hogy ti itt vagytok, talán annak inkább, aki nincs itt, javasolnék ilyen esetekben, az tényleg a kritikus gondolkozás. Tehát, hogyha látod kiírva, hogy újra hasznosított 70%-ban, akkor kérdezd meg, hogy ki által hasznosított 70%-ban újra, és hogyan.
Igazából csak egy párhuzam jutott eszembe, amikor például LMBTQ meg Black Lives Matter kérdésekben a nagy cégek kirakják a szivárványhozzászlót, és közben nem tudom, köztudott, hogy nem vesznek fel transznemű alkalmazottakat, csak egy ilyen áthallás, viszont ez hasonló marketing sokszor.
Illetve ez talán egy záró gondolatnak se rossz, hogy alapvetően nekem, vagy nekünk például a Szerkóval nem az a célunk, hogy mondjuk 3 év múlva a Zara konkurenciái legyünk. Nyilván ezek a multicégek, meg ezek a dolgok meg fognak maradni. Én inkább azt szeretném, hogy mondjuk a fast fashion, meg ezeknek a boltoknak a piaci részesedése, az egy kicsit eltolódjon. Tehát, hogy mondjuk ne 85%-a a vásárlásoknak történjen ilyen boltokból, hanem ha már csak 80%-a történik onnan 2 év múlva, és a maradék 5% oszlik el az összes fenntartható divattal foglalkozó kis cég, second hand, ilyesmi között, mert az is egy tök nagy eredmény. Tehát igazából a nagy baj az szerintem az, hogy jelenleg az Inditexnek a tulajdonosa a világ 5.-6. leggazdagabb embere. Tehát, hogy ez az egész problémát, amit átbeszéltünk, kezdve a gyártási etikától odáig, hogy tényleg hogy ez itt egy nagyon egyenlőtlen helyzet, és igazából minél többen gondolkodunk, így annál jobb, de mindenki nem fog second hand cuccokat hordani, nem is ez a cél, csak hogy egy kicsit ez elmenjen, amennyire lehet egy jobb irányba.
Igen, tehát az volt a kérdés, hogy bár úgy harangozta be, hogy ez az utóbbi 1 óra után nem lesz népszerű, de nem hiszek benne, hogy hogyan választjuk ki azokat a ruhadarabokat, akár fast fashionből, akár slow fashionből, amik utána 10-20 év múlva is megtartják az értékeiket, mert hogy azok a vintage dolgok, amiket most veszünk, is valamikor boltokban voltak.
Amúgy ez nem egy könnyű kérdés, mert szerintem ez kísérletezés, meg nyilván a megismerése a márkáknak. Én nagyon magyar tervező párti vagyok, tehát hogy én úgyis erre a kérdésre azt fogom neked válaszolni, mert amiben én hiszek, hogy a magyar tervezőktől kell választani egy olyan minőségi darabot, amik akár tényleg 10-20 évig, tehát nekem van 10 éves magyar tervezői darabom, ami azóta tökéletesen működik, és még mindig jó az anyaga. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden tökéletes, ami magyar tervezői darab, mert ez sem lenne igaz, de hát kísérletezni kell, és ki kell ezt tapasztalni, és vigyázni kell a ruháidra. Nagyjából ennyi a recept. Nyilván azért alapvetően összefügg, hogyha valami drágább, akkor jobb minőségű, de ez nem mindig van így, tehát résen kell lenni. De ez csak így, hogy minél több designer márkát megismersz, vagy magyar tervezőt megismersz, azért lehet tőlük tényleg nagyon minőségi darabokat beszerezni. És egyébként megérdeklődni kell, tehát informálódni kell, honnan van az anyag, milyen az anyag, milyen az anyag összetétele, azért azon nagyon-nagyon sok minden múlik. És hát sajnos a poliészter az egy nagyon tartós anyag. Úgyhogy ez egy probléma, mert nyilván rengeteg vintage cucc is van, ami poliészter, mert az hát 200 évig ott van.
Szerintem vegyetek most vintage cuccokat, mert azok tovább fognak élni, mintha most bármit megvesztek, és akkor én azt mondtam, hogy zárom ezt a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönjük mindannyiótoknak a beszélgetést, illetve hogy végighallgattatok minket.
A résztvevők mellett köszönjük a lehetőséget, illetve a segítséget a társszervező Perházigazda Szatyorbárnak. Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.